A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendégén pedig Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Jó estét.
Jó estét, szervusz, Károly.
Kínáról is, meg Tajvánról is fogunk beszélni a következő 2x20 percben, úgy terveztük, de mivel Kínában voltál egy hetet Pekingben, talán kezdjük ezzel. Egyrészt mi volt a meghívás tárgya, másrészt mondtad előzetesen, hogy azért Kínában rájöttek valamire az elmúlt hetekben, hogy Donald Trump megjelenése újra a világpolitika színterén, hát az nem csak Európát érinti, meg nem csak az amerikaiakat, hanem bőven őket is. Mik voltak a tapasztalatok, hogy látják most a kínaiak, akár Trump érkezését, akár a többi főként gazdasági ügyeket?
A Magyar Külügyi Intézetnek a partnerintézete, az úgynevezett Kínai Társadalomtudományi Akadémia, ez egy ilyen, tehát a pekingi léptékekben, vagy ahhoz mérten is egy ilyen eléggé nagy és grandiózus épület, ahol van mindenféle kutatóintézet, és van egy olyan, hogy Európai Tanulmányok Kutatóintézete, és akkor mi velük vagyunk hivatalos kapcsolatban, és őket látogattam meg. Én egyébként régóta ismerem őket, mert hogy én 2014-15-ben ugye Pekingben éltem, akkor még fiatalabb újságíróként, és ugye ők foglalkoznak igazából a mi térségünkkel is, és akkoriban indult be igazából a Kína és a kelet-közép-európai térség közötti kapcsolatok építése, amiben ennek a kutatóintézetnek nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy csak ez egy kis ilyen személyes szál, hogy egyébként én azt hiszem 8-9 éve voltam utoljára Pekingbe, és azért most ilyen eléggé jó volt, meg eléggé, nem is tudom, így megható volt visszatérni a kínai fővárosba. És hát igen, dolgoznak. Jelentem Pekingben zajlik a munka. Valóban a beszélgetésekből azt szűrtem le, hogy azért itt Donald Trump nem csak mindenki más, hanem a kínaiakat is meglepte. Ugye alapvetően a korábbi elemzői, kutatói értékelések azok voltak, hogy valószínűleg Trump ugye békét akar majd Ukrajnában, esetleg rendezi a kapcsolatokat Oroszországgal, ez azért úgy nagyjából bejött, illetve ráfordul Kínára is, hogy azért tovább erősíti az ott már elég jelentősen bővülő amerikai katonai és politikai és egyéb állásokat, hogy izolálja Kínát. Most ehhez képest meg az történt, hogy Trump megérkezett, és ilyen egészen brutális lendülettel, ugye rávetette magát Európára, és azért látszik az európai politikai eliten is, azért mindenki kapkodja a fejét. És Kínában is a pekingiek is azért meglepődtek ezen. Ugye itt szerintem végül is logikus, nem meglepő, így utólag persze könnyű okosnak lenni, de annyira nem meglepőek a fejlemények, hiszen gyakorlatilag az Egyesült Államok most egy ilyen klasszikus geopolitikai forgatókönyvet vett elő. Ugye ez annak idején 19. században a Mackinder brit kutató katonatisztnek a koncepciója volt az egyik első ilyen geopolitikai koncepció, aki gyakorlatilag felosztotta a világot ilyen különböző régiókra, és akkor a Mackindernek az elmélete az, hogy van az eurázsiai kontinens, az eurázsiai kontinensnek így nagyjából a közepén terül a Heartland, az úgynevezett Heartland. És aki ezt a régiót, ezt irányítása alá tudja vonni, az a nagyhatalom, az onnan már ki tudja terjeszteni a hatalmát gyakorlatilag az egész világra. És egy kicsit én ezt látom most az amerikai politikában, vagy így értékelem, hogy Trump ez a brit klasszikushoz nyúlt vissza. És akkor most azt látjuk, hogy ugye Ukrajnában békét akar, Európában leradírozza ezt az egyébként is már azért igencsak haldokló, vergődő, klasszikus liberális európai elitet, és akkor ezt a gyakorlatilag ezt az európai közép, vagy inkább kelet-európai régiót, ezt itt bebiztosítva először a pozícióit, és akkor utána várhatóan szerintem valóban ráfordul majd Kínára.
Picit beszéljünk akkor Európáról, hogy vajon mik ott az elképzelések Kínának, mert minthogyha a kínaiakat is, ahogy említetted, meglepte volna az, hogy Donald Trump pont velük kezdett el foglalkozni, nem csak úgy egyébként az orosz-ukrán háborús kérdéssel. Úgy érzik a kínaiak, hogy kiszorultak hirtelen?
Nem hirtelen szorultak ki a kínaiak. Egy kicsit messzebbről megközelítve a kérdést, nagyon sok elméleti lózunk nélkül, de van egy kiváló magyar-kína szakértő, Kusai Sándor, aki korábban nagykövet volt Pekingben, amikor én egyébként ott éltem, akkor ő éppen nagykövet volt, és neki van egy nagyon jó hasonlata, amit érdemes, hogyha Kínával foglalkozunk észben tartani, hogy kicsit Kína az olyan, mint egy ilyen hatalmas nagy anyahajó vagy hordozóhajó, amilyen gigantikus és megy előre és veszélyes és tele van fegyverrel, stb. ugyanakkor azért manőverezni nem ugyanolyan egy ekkora hajót, mint mondjuk egy korvettet, vagy valami kisebb testű hajót. És akkor ugye Kínának mindig idő kell arra, hogy így ráforduljon bizonyos nemzetközi helyzetekre, világpolitikai szituációkra. Ezt az amerikaiak látják, és látszik is az amerikai külpolitikából, hogy azért erre kicsit rá is játszanak. Tehát, hogy mindig próbálják olyan szituációkba behúzni a kínaiakat, amíg nekik időt igényel azt, hogy értékeljék a helyzetet és arra reagáljanak. Én azt látom, hogy az elmúlt években, vagy nyilván beszélünk még említetted Tájván, de hogy kicsit Tájván is egy ilyen téma volt, amit az amerikaiak most mi megágyaztak Kínának, oda becsalogatták, és akkor most jött ugye ez a kormányváltással is összefügg, de most jött egy új helyzet, és akkor most Európa. Az, hogy miért szorultak ki a kínaiak Európából, vagy kiszorultak-e, ez egy komplex kérdés. Azt észlelték a kínaiak, ez mindig is egy ilyen az elemzői közegben is van erről egy ilyen általános egyetértés, hogy Nyugat-Európával Kínának nagyon nehéz dolga van, elsősorban ideológiai okokból. Tehát annyira más a világképe a két elitnek, hogy ott hidakat építeni nagyon nehéz. Azért volt és van is együttműködés az EU és Kína között, ennek megvannak a korlátai. A másik érdekes dolog az a kelet-közép-európai régió. Itt ugye Kína 2012-ben kezdett el építkezni, és viszonylag jól alakult az együttműködés, ugye ez volt a 16+1 Kína-KK együttműködés, 16 közép-kelet-európai ország, nem mind EU-s tagállam, EU-s tagállam is, és nem EU-s tagállamok is, ugye ez nem tetszett az Európai Uniónak, tehát látták azt, hogy a mainstream médiában ez egyfajta ilyen, hozd meg is uralkodj stratégiaként hivatkoztak rá, tehát hogy Kína kiszed ebből az Európai Uniós együttműködésből a saját együttműködésébe tagállamokat, úgyhogy furták is ennek megfelelően nyugatról. És bár a 16 közép-kelet-európai ország végül 17-re föltornázta magát, utána majd ilyen balti államok és mások, szóval Csehország is visszamondta a tagságát, tehát hogy elkezdett visszasüllyedni a tagság, és akkor aztán megállt a 14+1 együttműködésnél, és utána ezt el is engedték a Kínák. Ezt szerintem próbálják újraéleszteni, illetve hogy próbálkoznak valami életet lehelni, vagy egy kicsit mozgásba hozni az EU-Kína kapcsolatokat. Ez azért egy sokkal nehezebb dolog, mert hogy itt azért vannak jelentős gazdasági konfliktusok is, ugye gondoljunk például a kínai elektromos járműkre kivetett szankciókra.
Mennyire tett keresztbe a kínai európai elképzeléseknek? Hát egyrészt az orosz-ukrán háború, másrészt az, hogy ha már itt nyugati elitről beszélünk, korábbi amerikai vezetéssel, azért időről időre elhangzik az, hogy Kína azon a térfélen játszik, magyarán főleg a nyugati államok, illetve a korábbi amerikai vezetés abba a szövetségi rendszerbe sorolta, nem a legerősebb, de egy puha szövetségbe, ami Oroszország háborúját támogatja, ha más nem kettős rendeltetésű eszközökkel. Ezt mind a mai napig a kínaiak próbálják cáfolni, van, aki elhiszi, van, aki nem, de azért időről időre van a bizonyítékok, hogy kerülnek oda a Kínában gyártott eszközök. Emiatt is hadilában állnak az európai terjeszkedési tervei Kínának, tehát ezt a deficitet, ezt a hitelességi deficitet nem tudja helyrehozni, vagy akad itt más, és itt legutóbb például a mesterséges intelligencia került elő.
Abszolút az orosz-ukrán háború és az, hogy ez hogyan hatott a Kína és Oroszország kapcsolatára, ez igen, tehát hogy itt az európai kapcsolatokban ez nyilvánvalóan az egyik, hanem a legnagyobb akadályozó tényező. Ezt a kínaiak látják, adott egy helyzetet a rendszer, a nemzetközi rendszerben történt változásokból adódóan lett egy háború, és hogy a Kína ehhez alkalmazkodik, ehhez próbál igazolni, és itt pedig az út az, hogy Oroszországgal akkor közelebbi kapcsolatokat építeni. Már csak azért is egyébként, mert ugye erről van egy érdekes történelmi párhuzam. Ugye ez az úgynevezett nevezük stratégiai háromszögnek, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína három országnak a három oldalú kapcsolata. Az Egyesült Államok a hidegháborúban azért építette ki a kapcsolatait a kínai népköztársasággal, hogy a Szovjetuniót ebben a három oldalú kapcsolati struktúrában sarokba szorítsa, elszigetelje. Ezt látták a kínaiak, és ugye ebből adódóan logikus lépés az, hogy akkor ők kihasználva az Ukrajnában zajló háborút és az Oroszországgal szembeni nyugati szankciókat és egyéb averziókat építik a kapcsolatot Oroszországgal, és akkor ezáltal ugye logikusan akár az Egyesült Államokat képesek lesznek hosszú távon elszigetelni. Itt megint eszembe jut, akkor még egyszer említem Kusai Sándor egykori nagykövet úrnak a hasonlatát, hogy Kína az valóban az így halad előre, és akkor így néha korrigál, de hogy azért nem a gyors manővereiről híres, tehát építkezik Kína az orosz kapcsolatokban is, és amit említettél, nagyon fontos, hogy ez nem csak Oroszország és Kína kapcsolata, hanem van egy ilyen multilaterális, teljesen egy ilyen puhább, igen, egy ilyen nehezen megfogható, de azért mégiscsak valamiféle szövetség, vagy nevezzük egy ilyen partnerség kiépítésének, aminek most már vannak intézményes struktúrái, keretei, ugye a BRICS, a Shanghai Együttműködési Szervezet, melyekben Kína és Oroszország is jelen van, és ugye van ez a még szürkébb, vagy még ilyen folyékonyabb kifejezés, ez a globális dél jelenség, ami egyébként szerintem nagyon fontos, és ugye ebbe az irányba is Kína próbál jó pozíciókat, vezető pozíciókat kiépíteni.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatban mit tapasztaltál Pekingben? Egyrészt mondjuk kereskedelmi szempontból, másrészt meg tudtak-e téged abban erősíteni, hogy ezt kizárólag békés célra használják, vagy azért ott motoszkált benned a kínai út után, hogy ez bizony azért több mindenre használható?
Abszolút sláger téma. Most Kínában a mesterséges intelligencia nagyon büszkék arra, hogy a DeepSeek az pont a tavaszi fesztivál első napjain lépett a tőzsdére, ami után az egész ugye vonatkozó értéklánc, vagy hát a pénzügyi portfólió az gyakorlatilag összeomlott, és megőrült, és ők pedig elmentek szabadságra, és köszönték szépen, két hét múlva találkozunk, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép húzás volt, és erre egyébként rendkívül büszkék. Ahogyan egyébként a technológiára is, hiszen ugye korábban szerintem aki nem volt nagyon hozzáértő, az nem ismerte ezt a DeepSeek generatív EMI programos szoftvert, és hát ugye ezzel Kína belépett, hogy rálépett erre a színpadra is, és bemutatta azt, hogy igenis képesek. A nyugati, ugye most akkor említhetjük például a ChatGPT-t, tehát hogy olyan szintű technológiás szoftvert letenni az asztalra. Voltunk egyébként, két céget látogattam meg Pekingben, az egyik az egy ilyen e-kereskedelmi B2B, tehát vállalatokat összekötő ilyen platform volt végül is, ahol szintén ugye mindenhol próbálják bevezetni a mesterséges intelligenciát, és így optimalizálni a vállalat működését, illetve volt egy ilyen podcast stúdió, az is jó pofa volt, hogy ez nyilván az látványosabb, mert ott ilyen zöld boxos sarkok voltak kialakítva, és akkor ilyen 0-24-ben megy mert hogy ugye a kínai ember az már nem is nagyon olvas, hanem csak a telefonján ilyen videós tartalmakat néz, tehát már a közösségi médiában ott is, ahogyan egyébként nyugaton ugye már nagyon átveszi a videós tartalom a vezetés, és ugye 0-24-ben gyártják ezeket a tartalmakat a stúdióban, és akkor ott is már ilyen nagyon, nagyon automatizált, meg már nagyon mesterséges intelligencia vezérlésű szoftverekkel, illetve hardverekkel, tehát konkrétan a kamerákkal dolgoznak a podcasterek. Úgyhogy érdekes volt, de hát nyilván ugye ez is egy központosított folyamat, tehát azt is látni kell, hogy azért nyilván ez nem csak a kereskedelemről szól, amire rákérdeztél.
Akkor miről szól? Szólhat katonai dolgokról, egyéb hírszerzési dolgokról, mint amit pedzegetnek a nyugatiak, ami miatt egyébként sok nyugat-európai állam kitiltotta a hivatali számítógépeiről a DeepSeek-et?
Ugye Kínában, meg az egész kínai, ez az innováció, technológiai innováció, különösen mesterséges intelligencia vonatkozásában, ez egy ilyen fekete doboz kicsin. Itt azt kell látni, megint csak egy ilyen minimális elméleti háttér, hogy különböző adat kormányzási vagy adat kezelési modellek vannak a világban. Az Európai Unióban ugye a GDPR, ezt mi is ismerjük európai polgárok, ami nagyon szabályozza ezt a piacot, ugye védi az egyének a személyes adatait. Az Egyesült Államok az elengedjük, tehát ez nem egy kormányzati kompetencia, a vállalatok és a felhasználó dolga az, hogy ők miben állapodnak meg, és mi lesz a személyes adataikkal. Kína pedig egy harmadik modell, ahol ez az egész ez központosítva van. Tehát ott az adatnak a tulajdonosa az nem a vállalat, vagy nem a magánszemély, hanem az állam. És ugye onnantól kezdve minden felhasznált adat az központosítva kerül tárolásra, feldolgozásra, ami ugye, hogyha éppen szükséges, és most szükséges, akkor ugye iszonyú mennyiségű adatot ad, és az adat az a legfontosabb erőforrása a mesterséges intelligencia fejlesztésnek, hiszen ezeket a szoftvereket ugye fejleszteni kell, ugye tréningezni kell. Ezeknek az a lényege, hogy a beérkező adatokon keresztül gyakorlatilag ugye fejlesztik saját magukat, és ez adatra van szükség. Most például éppen olvastam, hogy a Metát, a Facebooknak a fenntartóját vádolják azzal, hogy egy ilyen kalóz oldalról az összes illegálisan feltöltött könyvet, meg dokumentumot felhasználták a saját mesterséges intelligenciájuk fejlesztéséhez, hiszen erre van szüksége az EMI-nek az, hogy fejlődjön, és Kínában ez adott, hiszen központosítva van az adatforgalom. És ugye van több mint 1 milliárd felhasználó.
Csak az ő adataikat használják vajon fel, vagy szerinted, tudom, hogy ezt most nem fogjuk tudni így megfejteni, de van-e olyan érzésed, akkor inkább ezt mondom, hogy azért adatszipkázás is történik bőven, akár Európából, akár Amerikából, akár teljesen más területekről?
Ez a legnagyobb félelme most gyakorlatilag a nyugati országoknak, és ezért vannak olyan lépések, hogy például a DeepSeek-et kitiltják, hiszen az ottani adatforgalmat az valamilyen szinten felhasználja a kínai fél. Ugye ezt úgynevezett ilyen adat, ilyen cross-border data agreement, tehát határokon átívelő adatmegosztási szerződéseket kötnek az államok, vagy akár az Európai Unió más országokkal, és ebben szabályozzák azt, hogy milyen típusú adatokat vihet ki, használhat fel a másik fél, milyen típusú adatokat kell helyben tárolnia, ez megállapodás kérdése. Itt az Európai Unió és Kína között tavaly indult el egy átfogó párbeszéd, aminek azt hiszem volt is valamilyen, tehát végül egy szerződés is készült erről, de tehát, hogy itt ez egy ilyen nagyon kiemelt, nem annyira látványos, meg szórakoztató, úgyhogy a sajtót annyira nem érdekli, de erről van párbeszéd a felek között, mert ez nagyon fontos, pontosan ezért, hogy most akkor mi van az adatokkal, és ki használja fel az adatokat, és közben pedig ugye nyilván a nyugati cégek is szeretnének ugye Kínában terjeszkedni, vagy valamilyen szinten ugye a kínai piacokra lépni. Elon Musk például egy kiváló példa arra, aki ugye a Teslának az önvezető autó szoftver fejlesztésétben, vagy erre engedélyt kapott, azt hiszem, és biztos, hogy engedélyt kért a kínai államtól, hiszen ugye ő is próbál hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Tehát, hogy van egy ilyen jogi, politikai folyamat a háttérben, a lényeg az az, hogy végül ki és mennyi adathoz fér hozzá.
Még így a szünet előtt egy utolsó gondolatsor, nincs olyan félelmed esetleg, vagy akár akikkel beszélgetsz, és szóba kerül ez, hogy nem feltétlenül csak Kínánál, de más döntéshozóknál is túlteng majd a mesterséges intelligencia? Tehát mondjuk Kína azért nagyon büszke a hagyományaira, nagyon büszke arra, hogy a politikai döntéshozatalok azok nem szétszórtak, azok mindig egy irányba mennek, nem csak pár éves, több tíz, de akár adott esetben több száz éves stratégia is elképzelhető, hogy mindezt a mesterséges intelligencia felülírja a költséghaszon elven. Tehát mondjuk egyszer csak születik egy olyan döntés, amit úgy unblock egyébként az emberi információk alapján nem hoztak volna meg a kínaiak, és mondjuk ez általunk el nem képzel dolgokhoz vezet, és akkor most így nagyon finoman próbáltam dolgokat percegetni.
Érdekes a kérdés. Ugye egyrészt ennek a kérdésnek az egyik oldala az az, hogy igen, mennyire központosított, vagy hogy mennyire túlhajszolt ez az egész mesterséges intelligencia körüli őrület. Nem csak Kínában, de a világon mindenhol. Ugye kicsit van egy ilyen félelem, annak idején, aztán a 2000-es évek elején volt ez a dotcom lufi sztori, amikor ugye az internetes, akkor jött egy csomó ilyen vállalat, ami tudta, hogy éppen az internet milyen irányba fejlődik, és utána hogy ebből lett egy ilyen elég nagy ugye, pénzügyi, gazdasági probléma. Vannak félelmek, hogy ez meg fog történni a mesterséges intelligenciával is, hiszen olyan mennyiségű pénz ömlik ezekre a piacokra, amit nem biztos, hogy a technológia fejlődése ezzel képes tartani a versenyt. Tehát lehet, hogy egyszer csak megáll a dolog, és akkor kiderül, hogy a mesterséges intelligencia az végül is annyira nem is intelligens, csak mi azt hittük, hogy sokkal intelligensebb lesz, és akkor így összeomlik az egész, vagy bezuhan az egész a pénzpiacokon legalábbis. Kínában ez kiegészül azzal, hogy említetted is nagyon fontos, igen, megint csak a központosított és az egy irányba mutató szabályozása az egésznek. Említettem, hogy meglátogattam ezeket a pekingi vállalatokat, és ők meséltek arról, hogy rengeteg pénzt kapnak a helyi pekingi kormányzattól. Mert hogy most van egy ilyen verseny a különböző helyi szintű, tehát ez nem a központi kínai népköztársasági politika, a kormány, hanem a helyi kormányzatok közt van verseny. Mindenki próbálja oda vonzani magához az ilyen mesterséges intelligenciát felhasználó vállalatokat. És ezért ösztönzőket ad, akár pénzt ad, vagy adómentességet ad ezeknek a vállalatoknak. Tehát, hogy ez egyébként ugyanolyan, mint ami a 80-as, 90-es években indult, hogy a nyugati tőkét kellett vonzani, és akkor ugye erre kaptak, ezt támogatták a helyi kormányok. Ugye így vált Shanghai világvárossá, mert hogy megvoltak az adottsága, és ugye tehát, hogy sokkal könnyebb volt ott egy nyugati vállalatnak üzletet indítania, mint máshol. Most is ez van, csak most a belső, tehát most a kínai vállalatokat próbálják, akik emivel foglalkoznak, azokat behúzni magukhoz. Ugye ez is tovább fokozhatja ezeket a folyamatokat, ami végül is egy ilyen lufihoz vezet. Ugye az, hogy a másik oldal, igen, az, hogy meddig fejlődik a mesterséges intelligencia, és ebből lehet-e valami, nem tudom, valami katasztrófa, vagy valami váratlan dolog. Hát ez is benne van persze a pakliban. Tehát ugye van egy ilyen érdekes kettőség, hogy a technológia az gyorsabban fejlődik el, mint a szabályozás. És ez nem csak Kína, ez a nemzetközi szabályozás. Mert ha gyorsabban fejlődik, akkor a szabályozók azok nyilván csak utólag tudnak bármit is szabályozni rajta, és hogyha ez így van, akkor az egész szabályozásnak igazából nincs is semmi értelme.
Folytatjuk Buzna Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.